Igazából az én édesanyám meghalt 5 hónapos koromban. Öngyilkos lett, de ezt megelőzte az is, hogy előtte engem is meg akart ölni saját magával együtt, hogy ne hagyjon itt ezen a világon, ennek a földnek és az embereknek. Nyilván, hogy ahol élt, elutasított volt, egy törvénytelen kapcsolatból származom, kitagadta őt a családja, ebből fakadóan az apámhoz költözött, és ott az ő családja sem fogadta el, tehát hogy az apám családja sem fogadta el az anyámat, valamint útban voltam én is, és így engem sem. Az életük tönkrement, az anyám 5 hónapos koromban, említettem, öngyilkos lett a 21. születésnapján. Az apám azután ivásba kezdett, nem bírta elviselni, hogy az anyám meghalt, gyakorlatilag magára hagyta, kiszolgáltatta a saját családjának, a testvérének, a nagyanyámnak, akit megjegyezném, hogy nagyon szeretek, vagy szerettem, mert tehát felváltva nevelt az apámmal, tehát hogy amikor megszülettem, ki nem állhatott, nem akart rám nézni, nem akart látni sem, nem akarta tudomásul venni azt, hogy egyáltalán létezem, hogy egy ilyen az ő családjukban megtörténhet, hogy az anyám és az apám egy ilyen kapcsolatból hozott engem létre. Mai napig nem tudom azt sem, hogy egyáltalán összeházasodtak, nem tudom azt, hogy kik a rokonaim, igazából csak a nagyanyám és az apám neveltek egy ideig, az apám sokszor eltűnt napokra, kicsit fura gyerek lettem, a kedvenc játékom egy macséta volt például, és azt játszottam a kertbe, hogy éppen egy dzsungelben vagyok, és élelmet keresek. Aztán később rájöttem, hogy ez nem is játék volt, hanem ez a valóság volt, és valóban, amikor már a nagyanyám meghalt, agyvérzésben ott kötögetett mellettem, és egyszer csak azt mondta, kislányom, kísérj ki, és onnantól én nem láttam többé, csak azt, hogy elviszik. Igazából akkor fel sem fogtam, mi történik, tovább játszadoztam, mert hát az élet egy nagy játék, és akkor még megvolt az apám, de volt egy hát nem éppen jó indulatú nagynéném, aki szintén részt vett az anyám eltávolításában, és tehát, hogy az apám egyre inkább belefeledkezett az ivásba, a paráználkodásba, volt, hogy a hírét hozták Siófokról, én meg volt, hogy napokig csak vártam, hogy mikor jön haza, akkor volt, hogy egy-két szomszédhoz mentem be, mert már annyira éhes voltam, hogy egyedül voltam otthon néhány évesen, igazából még az iskolát sem kezdtem el akkor. Aztán 9 éves voltam, amikor az apám is meghalt, addigra már olyan idegroncs voltam, vagy annyira depressziós voltam, hogy egy évig egyáltalán nem beszéltem. Akkor volt, hogy azért vertek meg, hogy szólaljak meg, és akkor én azt mondtam, hogy én nem látom az értelmét annak sem, hogy beszéljek, ki hallgatna meg, ki kíváncsi rám egyáltalán. Tehát, hogy nem szerettek, mindenki csak akart valamit, tehát, hogy örökbe fogadott végül is, vagy nevelőszű magához fogadott a nagynéném, de ezért cserébe reggeltől estig kőkeményen dolgoznom kellett. Minden nyáron, kora reggel és este a folyóból tele kellett hordanom egy 100 literes hordót, ekkor voltam 10 éves, és télen például minden reggel fát vágtam, mire felkelt a ház népe, meg kellett etetnem az állatokat iskola előtt. Ekkor 11 éves voltam. 13 éves koromra már túl voltam egy öngyilkosságon, nem láttam az értelmét annak sem, továbbra sem, hogy éljek. Aztán utána a szomszédok, meg mindenki látta, hogy milyen sanyarúságos a sorsom. Igazából soha nem volt egy új ruhám, télen lyukas cipőben jártam, állandóan lefagyott a lábam, kabátot sem kaptam, és nem akarom tovább ragozni, el tudjátok képzelni, hogy milyen lehetett ez. Csúfoltak az iskolában, hogy nézek ki, és innen azért már elutasítottság volt rendesen. Nem tartottam magam semmire, tehát hogy mindig csak a háttérben akartam megbújni, senki észre se vegyen, de mindig akárhova beléptem, mindenhol odafigyeltek rám, de elsősorban azért, hogy ott van az a lány, és tudod, az a lány, akinek a szülei így haltak meg. És aztán bekerültem az intézetbe, tehát onnan pedig a Reménységháza Alapítvány akkor épült, és nyitották meg. Ez a baptista, a Fehérvári Baptista gyülekezetnek az alapítványa volt. És addigra már gyakorlatilag visszafordíthatatlan volt az az állapotom, a szabadság utáni vágyam, hogy nekem ne dirigáljanak, nekem én a magam életét akarom élni, én el akarok menni, engem hagyjon mindenki békén, én nem is akarok élni, meg semmit, csak egyszerűen elmenni. Addigra már annyira szélsőségessé váltak az érzelmeim, annyira irányítottak, hogy már nem is tudtam másra gondolni. Alig vártam, hogy elmehessek, hogy pedig ott jó volt. Soha életemben nem volt akkor olyan nyugodt egy-két évem, de mégis annyira vágytam a szabadságra, hogy képes voltam egyik napról a másikra csak úgy egy szó nélkül elmenni és új életet kezdeni. Aztán végül is a szabadság utáni vágyam kötött később Gúzsba. Összejöttem a lányom édesapjával, 10 évet éltünk együtt, eléggé viharos kapcsolat volt, tehát ez sem volt jó. Gyakorlatilag cseberből vederbe kerültem, és igen, az én rossz gondolkodásom miatt, amit már így később felfogtam. Aztán mindig azt gondoltam, hogy én gyenge vagyok, hogy engem az Isten soha nem szeretett, nincs is Isten, és különben is, hogyha van, akkor miatta vagyok ilyen boldogtalan, és miatta akarok minden nap meghalni. Aztán végül is a lányom édesapja öngyilkos lett, akkor teljesen összetörtem, hogy még ő is itt hagyott, és ezt megmerte tenni, és itt maradtam egy gyerekkel, és egyáltalán nem láttam semmi kiutat, se pénzünk, se életünk, és akkor költöztem vissza Fehérvárra, tehát hogy egy kósza gondolat volt, hogy se pénzem, semmi, csak egyszerűen visszajöttünk. Előtte mondjuk már megtértem 2 éve, és igazából csak nem tudtam, hogyan használjam a kereszténységemet. Tehát visszaköltöztünk eléggé csodálatos módon, tehát 3 hét alatt, tehát haláleset, 3 héten belül találtam új munkahelyet, új otthont, és akkor decemberben pedig költöztem ebbe a régi ifjúsági otthonba, tehát gyakorlatilag hazamentem. Akkor tényleg olyan szinten össze voltam törve, hogy Ildikó mondja, hogy nem, tényleg már akkor sem láttam, hogy felnézzek az emberekre, vagy egyáltalán a szemükbe nézzek, vagy bármit. Tehát, hogy felkeltem, mert ez volt a dolgom, ott volt a lányom, aki miatt minden nap el kellett mennem dolgozni, de hogyha tehettem volna, soha nem keltem volna fel. Minden reggel, amikor kinyitottam a szemem, arra gondoltam, hogy már megint egy nap, amit végig kell élnem. Aztán oldalra néztem, ránéztem a lányomra, és erőt vettem magamon, kiszálltam az ágyból, és mentem, és csináltam. Aztán Ildikó elkezdett beszélni a Szabadság Krisztusban tanfolyamról, akkor még igazából nem is nagyon érdekelt. Hát, hadd mondja, hát élményei vannak, jól van akkor. És akkor egyszer hazajött, és nagyon lelkesen azt mondta, hogy képzeld, azt mondta Péter, hogy próbáljuk ki, hogy minden nap leborulunk, és imádkozunk, és hálát adunk mindenért, azért, amink van, és azért, amink lesz. Aztán azt mondta, hogy mit veszíthetünk, Zsupi? Végül is, igen, mit veszíthetünk. Úgyhogy elkezdtük kipróbálni, minden nap leborultunk az ágy mellé, és úgy, ahogy mondja, oda húztuk a széket, és imádkoztunk, és igen, volt, hogy úgy kezdtem az imádságomat, hogy Istenem, nekem most nincs kedvem hálát adni. Én nem akarok hálát adni, de azért is hálát adok neked, hogy én most itt lehetek. Aztán elteltek a hetek, ugye 2 hónap telt el azóta, és gyakorlatilag már a munkahelyemen is olyan visszajelzések jöttek, hogy 180 fokos fordulatot vettem, hogy egyszerűen olyan boldog vagyok, hogy azt nem is tudom nektek elmondani, vagy szavakba önteni. Úgyhogy csak azt szeretném elmondani nektek, hogy semmit nem bánok, ami eddig történt, mert tudom, hogy ezután sokkal jobb történik, és az Isten úgy felvértezett engem, hogy bármilyen helyzetbe hely tudok állni, és ezért hálás vagyok neki. Köszönöm, hogy meghallgattatok.